Először hozzátok szeretnék szólni, fiatalokkal egyetemben. Egy igét szeretnék figyelmetekbe ajánlani, és ezzel kapcsolatban néhány gondolatot. A 84. Zsoltár 12. versét. Ez a vers így hangzik, mert nap és pajzs az Úristen kegyelmet és dicsőséget ad, és nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Ilyenkor tavasszal, amikor már többször süt a nap, mint télen, a napfénye oly sokszor felüdít bennünket, bár most nem süt a nap, de mégis süt. Mert bár borús az idő, mégis ez a fény, amit látunk és érzékelünk az ablakon keresztül, a napból ered. Nap és pajzs az Úristen, mondja a Biblia. A naphoz hasonlítja Istent, a Szentírás, és ezen keresztül a figyelmünket is felhívja arra, hogy miért mi olyan különleges a napban. Tudjuk jól, Jézus szavát ismerjük, sokszor hallottuk, hogy a naphoz hasonlítja Isten szeretetét. Ahogy személyválogatás nélkül mindenkire süt a napfénye, de más üzenet is van benne. Most az elmúlt időszakban picit tanulmányoztam ezt a kérdést, és egészen meglepődtem. Nem, mintha hogy nem tudtam volna általában, de amikor ezeket a konkrét határozott tényeket úgy meghallottam, úgy elgondolkodtam nagyon, és ezt szeretném, hogy gyerekek, ti is most egy picit gondolkodjatok el, hogy például a Földnek és a Napnak a távolsága pontosan akkora, 150 millió kilométer különben, ugye nem is tudjuk felfogni, mit jelent ez, ugye 40 ezer kilométer a Föld egyenlítő távolsága, hogyha meghúznánk ezt a kerületi ívet, 150 millió kilométer. De ez olyan érzékeny távolság, hogyha közelebb kerülne a Földhöz, akkor a Földön elviselhetetlen hőség lenne, ha pedig távolabb, akkor hideg. Ugye a bolygókon látjuk, hogy fagyott bolygó, vagy több száz Celsius fokos hőmérsékletű bolygó, ahol nem lehet élet pont emiatt, mert elégne, megsülnénk. Aztán az is nagyon elgondolkodtató, hogyha a Föld nap körüli pályája nem közel-kör alakú lenne, hanem egy nyújtottabb ellipszis, mint ahogy vannak bolygók például ilyenek, akkor hihetetlen mértékben megnyúlnának az évszakok. Lennének olyan évek is például az Uránusznak az éve, ugye hát idézőjelbe véve, földi évekkel számolva 84 év. Képzeljétek el, ilyen évek lennének, és évtizedes, évszázados telek meg nyarak. De pont úgy helyezkedik el a Föld a naphoz képest, és olyan pályán, hogy ilyen kiegyensúlyozott 40-50 Celsius fokos hőmérséklet ingadozás, ugye minusztól plusz hőmérsékleten keresztül figyelhető meg, és így lehet itt élni, embernek, állatnak egyaránt. Aztán az sem mindegy, hogy milyen sebességgel forog a bolygónk. A nap ezt is befolyásolja, illetve a forgása a Földünknek, hogyha például sokkal lassabb lenne, akkor a Föld egyik fele nagyon felforrósodna egy napon belül, a másik fele teljesen lehűlne. És így óriási hőmérséklet ingadozásokat kellene átélnünk, amit nehezen viselnek el az élők. Hihetetlen kevés élő tudná csak ezt elhordozni. Aztán az is nagyon érdekes, hogyha a Földünk tengelye a Földpálya mostani síkjához képest eltérne, tehát nem pontosan ez a bizonyos 23,5 fok lenne, hanem kevesebb vagy több, már egy fok különbség is jelentős, akkor teljesen másképp néz neki ez a világ, és a nyár és a tél közötti különbségek igen-igen nagy mértékben felerősödnének. Az is csodálatos, hogy pontosan akkora a Földünk, olyan méretű és tömegű, hogy el tudja, meg tudja fogni, meg tudja tartani a légkört. A Hold nem tudja megtartani. A Holdnak nincs légköre. Az atmoszférát pontosan ez a tömeg és ez a nagyság képes megtartani. Nem elgondolkodható? Milyen érdekes, amikor a nap felkel, és látjuk a napnak a fényét, akkor gondolunk-e arra, hogy egy rendkívül finom, kiegyensúlyozott, egyensúlyi rendszerben van a mi földünk, és a napnak a nagysága, az ereje, a hője, ugye ha nem ilyen hőtartalma lenne, mint ami most van, hanem több, elégne a bolygónk. Ha pedig kevesebb, megfagynánk. De pont ilyen, és pont így helyezkedik el. Ez mutatja, milyen hasonlattal élve olyan ez, mint egy anyamadár a kis csibéjét fenntartja, vagy segíti, vagy mint egy anya a gyermekét. Tényleg ilyen számunkra a nap. Ilyen számunkra Isten. És a napon keresztül, például ezeken a törvényszerűségeken keresztül, még sok ilyet el lehetne mondani. Tanít bennünket Isten, hogy amikor mi látjuk a napfényt, és érzékeljük a tavasznak, különösképpen a sok szép napsütését, gondolkodjunk el, gyerekek, hogy csodák, a naponta megújuló csodák vesznek bennünket körül, és egy nagyon-nagyon finom egyensúlyi rendszerben vagyunk mi jelen. Gondviselés, kegyelem, szeretet. Hatalmas ajándék ez. Néhány vers sorral zárnám le ezt a gondolatot. Életet termő sugár, rügyeket bontó virág, madárdalt keltő öröm, ajkak öröme özön, jegeket olvasztó meleg, szeleket tüzelő tavasz, lombokat fényező zúgás, vizeket fakasztó forrás, a napfény áldása. A mai ige tanulmányunkban is benne lesz a nap, azért is választottam a gyerekeknek és a fiataloknak bevezető gondolatként. Nyissuk meg Bibliánkat Mózes első könyve 49. fejezeténél, és Jákob istenének áldását tanulmányozunk át, bocsánat. Ez a témánk, Jákob istenének áldása. Mózes első könyve 49. fejezeténél találhatjuk ezt az áldást. A 22. verstől. Igen. Ezt az áldást Jákob utolsónak mondta el a testvérek közül, és szeretett volna minden gyermekének jókat mondani, de nem tehette, mert a Szentlélek szállt rá, és a Szentlélek Isten prófétájába avatta, a prófétaság lelke lakozott benne, és Isten akaratát nyilatkoztatta ki, amikor elmondta ezt az áldást Józsefnek, és a tartalma, a mélysége, a szépsége lenyűgöző. Mielőtt még felolvasnám ezt az áldást, engedjétek meg, hogy szóljak arról, hogy mi is az áldás. Ezek a kérdések, amelyek itt felvetődnek, ki adja az áldást, kire száll az áldást, mit tartalmaz, hogyan nyerhető el, mindannyiunkat izgatnak, és tudjuk nagyon jól, hogy az emberi világban is sokszor áldunk. Egy születésnap, egy névnap, egy ünnepi alkalom, és mondjuk, hogy Isten áldjon meg, légy áldva, békesség legyen veled, és mondunk ilyen kifejezéseket, és talán szívből is mondjuk, bár sokszor inkább megszokásból, de vajon ezek teljesülnek? Ezek valóságosak? Igazán azt jelentik, amit mondanak? Hogyan áld az ember, és hogyan áld az Isten? Hát én most egy emberi áldást hagy idézzek fel még az isteni áldás előtt, hogy lássuk a különbséget. Adi Endre áldás adása vonaton című verséből néhány sort. A költő áldja a kedvesét. Figyeljük meg, hogyan. A tengerbe most hanyatlik a nap. Most fut leggyorsabban a vonatunk. Most jön a legtöbb nagy emlékezés. Megáldalak. Áldjon meg az Isten minden jóságodért, sok hallgatásodért és gonoszságodért, sok rossz bántó szódért áldassál melegen, sok hidegségedért hevőj a szívemen. Úgy is vége most már, úgy is ezer bajom, oktalanság árán kész a ravatalom. Hát ugye érezzük, hogy bár költőileg nagyon szép, és veretesen hangzanak a sorok, de mégis valami furcsa kesernyés íz van benne, valami pesszimista hangvétel, mintha úgy éreznék, mint ahogy úgy is van, hogy mivel ugye úgy is vége most már úgysem sok minden tehet, úgy érzi, hogy valami vég közeledik számára, vagy a kapcsolatukra nézve, hát mit tehetne megáldja? Na de hát miért áldja meg? Sok hallgatásodért, és gonoszságodért, sok rossz bántó szódért, sok hidegségedért. Ugye érezzük, hogy hát ez olyan furcsa. Ez olyan furcsa számunkra, és abban is a furcsaság még csak növekszik, hogy úgy is vége most már. Úgy is ezer bajom. Oktalanság árán készre a batalom, tehát most már nincsenek lehetőségem, bocsánat, hogy bántsalak, vagy hogy vitatkozzunk, vagy hogy veszekedjünk. Hát most már megáldalak. Hát érezzük, hogy ilyen egy emberi áldás. Bár jót akar, őszinte, ez jön a szívéből. A szív teljességéből szól a száj. Ez volt a lelkében, ezt tudta leírni. De hát ez, érezzük, hogy ez vegyülékes. Ez emberi. De milyen az isteni áldás? Milyen az isteni áldás? Idézzük tehát Mózes első könyve 49. fejezetéből a 22. verstől. Termékeny fa József. Termő ág a forrás mellett. Ágazata meghaladja a kőfalat. Keserítik, lövöldözik, üldözik a nyilazók. De mereven marad kézíve, feszülten keze karjai. Jákob hatalmasának kezétől, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától. Atyád Istenétől, aki segéljen, a mindenhatótól, aki megáldjon. Az ég áldásaival onnan felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül, az emlők és anyamé áldásaival. Atyád áldásai meghaladják az őshegyek áldásait, az örök halmok kiességeit. Szálljanak József fejére, a testvérek közül kiválasztottnak koponyájára. Nem tudom, kire hogy hatnak ezek a sorok, de én ezeket a sorokat életemben először Törökoppányon hallottam. Egy ifjúsági táborban voltunk, és egy csapattal együtt elmentünk a fönt lévő forráshoz, és ott az egyik bajai testvérünk, Illés Andor, még a nevét is mondom, rendkívül szépen, gyönyörűen elszavalt. Ünnepélyes méltósággal ott álltunk, megdöbbenten, kértük, hogy mondja el még egyszer. Aztán még egyszer, nem tudtunk betelni vele, annyira gyönyörű volt, ezek az ősi tiszta szavak, olyan aszú ízű, kenyér ízű, isteni erőt sugárzó szavak, amikor hallottuk, szóval olyan hihetetlen mértékben hatott ránk, el is határoztam, hogy megtanulom, meg is tanultam, és sokszor elmondom magamban. Hát most ízlelgessük ezeket a szavakat, mert ezek a szavak Istentől jövő szavak, és áldást közvetítenek. És majd látjátok, hogy ennek az áldásnak ti is a részesei lehettek, és én is. Ez tőlünk függ. Mai napig emlékszem, amikor ott álltunk a forrásnál, és ott egy 5-10 méterre egy harmadcsepp helyezkedett el egy levél szélén, és a nap pont szembesütött vele, és átcsillant rajta a napfénye. És mindannyian beálltunk arra a helyre, ahol láttuk ezt a csillanást, és gyönyörködtünk benne. És ő mondta közben ezeket a verseket, ezeket a szavakat. Gyönyörű volt. Felemelő. És annyira kíváncsi voltam, éveken keresztül hordoztam magamban, mit tartalmaz ez az áldás? Hogyan lehetne megközelíteni? Olyan távolinak tűnt, olyan ünnepélyesnek. És hát aztán, amikor felfedeztem magam számára, amit ebből felfedeztem, akkor nagyon nagy örömet okozott, és gondoltam, hogy hát megosztanám veletek. Termékeny fa. Ugye van jó fa, jó gyümölcs, rossz fa, rossz gyümölcs, ismerjük a bibliai tanítást. A fa az életet jelképezi, az embernek az élet kifutását. József termékeny volt. Nem csak abban volt termékeny, hogy volt két gyermeke, Manassze és Efraim, és harmadízig meglátta az utódait, ebben is termékeny volt, de leginkább abban volt termékeny, hogy az élet példája rengeteg embert, így engem is, meg gondolom sokakat, fiatalokat is, felnőtteket is, bátorított és bátorít az igaz életre. Győzelmes életet élt József, a nehézségekben és az örömökben egyaránt. Termékeny volt. Olyan termékeny volt, hogy az ő élete által Isten egy egész népet meg tudott menteni. Gondoljuk meg, ez nem akármi. Termő ág volt. gyümölcsöt termett, valódi gyümölcsöt, a Szentlélek gyümölcseit termette. Majd látjuk a későbbiekben, hogy mit értünk ezen. Forrás mellett volt. Dönthetünk, és ő döntött, hogy az élet vizéből akar inni, és meríteni, és merített is. A nehéz helyzetekben, amikben került, ő megragadta Isten kegyelmét, és merített az élet vizéből. Tényleg beteljesítette az életében azt, amit a Jelenések könyve utolsó fejezetében olvashatunk, hogy aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Nem kellett érte fizetni, nem kellett érte valami nagy teljesítményt létrehozni. Ingyen, ingyen kegyelemből. Ez nagyon fontos. Fiatalok, ti is, felnőttek, mi is. Ingyen kegyelemből részesülhetünk az élet forrásából. Ágazata meghaladja a kőfalat. Ugye a kőfal sok jelentésű lehet, és gondolkodtam, hogy hát ugye a kőfal el is zárhat valamitől. Hát tényleg, valamitől, tényleg Józsefet elzárta például a rabszolgaság, meg a börtön, az élet lehetőségeitől. És aztán az élete úgy alakult mégis Isten kegyelméből, hogy meghaladta ezeket az akadályokat, és felülmúlta, át tudott rajta hatolni. De mást is jelenthet ez a kőfal, például Istent is jelentheti. Isten maga kő. A kősziklát, aki szült téged, elfeledted, olvashatjuk Mózes 5. könyv 32. fejezetében. Tehát Isten maga is kőszikla, és kővár, és erődítmény, és kőfal. És hát eszembe jut Jézus szava, aki azt mondta, hogy majd nagyobbakat is cselekedtek én nálam. És a tanítványok tettek is nagyobbakat. Bizonyos értelemben József is. Mert itt rögtön megjegyzem, hogy Jézus élete és József élete számtalan ponton párhuzamba állítható. Erre érdemes figyelnünk, mert József életén keresztül Jézusról is tanulunk, és viszont magunkról is. Tehát érdemes erre figyelni, és aztán az egyik testvérünk még azt is mondta, felhívta rá a figyelmemet, hogy ez a kőfal azt is jelentheti, mint ahogy Jézus életében megvalósult, József életében is, hogy Jézust Izrael népének a kőfala zárta el a világtól. És amikor Jézus szőlőként felnövekedett a kőfalon, áthajolt, és a gyümölcsét minden embernek, minden népnek, pogányoknak is felkínálja. És élhet mindenki vele. József élete és a maga kis szűk keretein belül túlnőtt, a mai napig nő, itt is most érezzük a gyümölcsét. Hatalmas nagy ajándékot adott. Keserítik, lövöldözik, üldözik a nyilazók. Hát igen, láttuk az életének a példáját, láttuk a nehézségeit, ismerjük ezt a kis ábrát is, talán már régebben felmutattam, hogy hát 17 éves korában kapta ezt az álmot, mint jó néhány fiatalon itt vagytok, ennyi idős korában, mint sokan itt ültök, Istennel elkötelezettséget vállalt. És Isten erre válaszolt úgy, hogy megmutatta neki azt, hogy mire rendelte az életét. Megjegyzem nektek is, fiatalok, most Isten megmutathatja, ha ti így választotok, hogy mire rendelte az életeteket. Dönthettek. És aztán utána jöttek a nehézségek. Milyen érdekes. Kutbadobás, rabszolgaság 10 év, börtön 3 év. És ami különleges dolog, hogy keserítik, lövöldözik, üldözik a nyilazók, hát keserítette a helyzet, a testvérek, a rabszolgaság, a Potifárné, ugye? A börtönben milyen keserű volt, amikor azt remélte, hogy majd kiszabadulhat, amikor jött az a bizonyos fáraó főembere, és felkínálta a reményt, hogy majd ha megfejti az álmát, akkor majd kiszabadulhat, és nem jött a szabadítás. Micsoda keserűség volt. Keserítik, lövöldözik, üldözik a nyilazót. De nézzük meg, közben ő mégis a piros nyillal jeleztem, a piros vonallal jeleztem, hogy nem lefelé haladt az élete, hanem fölfelé. Tegyük fel magunknak a kérdést, ha jönnek a nehézségek, a problémák az életünkben, akkor mi fejlődünk, vagy zuhanunk? József fejlődött. Mi volt a titka? Ez a nagy kérdés. Mi volt József életének a titka, hogy ezt a 13 évnyi keservet Isten fel tudta váltani majd az álom beteljesülésével? És kedves gyülekezet, tényleg olyan elgondolkodtató az, hogy itt a válasz a következő versben. Nézzük a 24. verset. De mereven maradt kézíve, feszülten keze karjai, Jákob hatalmasának kezétől, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától. Azt látjuk, hogy József visszavágott volna. Keserítik, lövöldözik, üldözik a nyilazók, de mereven maradt kézíve, tehát kihúzza a nyilat, hogy visszavágjon, mert emberi természete volt neki is. De nem lőtt vissza. Azt olvashatjuk a 105. Zsoltárban, hogy tetszése szerint megkötöztethette Egyiptom főembereit, de nem tette. Egy esetről sem olvasunk, amikor azt látnánk, hogy például bosszút áll Potifárnél, pedig börtönbe került miatta. Vagy hogy revansot vesz a főemberen, aki nem hozta ki a börtönből. És sorolhatnám tovább. A testvéreken pedig hatalma volt fölöttük. Nem tette. Pedig ő is olyan ember volt, mint ti meg én. Mereven maradt kézíve, tehát kifeszítette, és ugye pattanásig feszül, de nem lövi el. Hát mitől? És megadja a Biblia a választ. Jákob hatalmasának kezétől. Ez a válasz. És mai napig is ez a válasz. Hogy az, amikor az ember a természete felajzódik, ugye? Visszavágna, teljesen mindegy, most, hogy milyen bűnt említek, vagy mi az, ami sodor bennünket egy helyzetbe. Teljesen lényegtelen, mert felajzódik a természet. Aki Krisztusé, olvashatjuk a Galata levélben, a testet az ő indulataival együtt megfeszítették. Feszes, igen. De hogy megfeszített legyen, ahhoz valakinek a keze fölé kell, hogy nyúljon. És ez a Jákob hatalmasának, Istenének a keze volt. Mert ő hozzá folyamodott. Mert azt mondta, hogy Uram, nem bírom, nem tudok ellenállni, vissza kell ütnöm, vágnom. De én téged választalak. Az a természetem fölött nem tudok uralkodni, csak te tudsz segíteni. És megragadta hittel József Isten kezét. És az a kéz fölé nyúlt. És megfogta azt a kezet. És ellazulhatott alatta. És a másik kéz fogta. Ez a hit általi megigazulás. Itt van József áldásában elrejtve a hit általi megigazulás. Feszülten keze karjai Jákob hatalmasának kezétől, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától. Minden szóban üzenet van, hatalmas. Ő megismerte, hogy Isten hatalmas. Megértette, hogy Isten előtt semmi sem lehetetlen. A legnehezebb helyzetben is rátámaszkodhat az ember. Isten hatalmas, végiremeltetlen. Van-e valami lehetetlen neki? Izrael pásztora. Ugye azt énekeltük itt az első, az énekünkben. Vész nem érhet bennünket, ha lépünk lábnyomába. Ezt énekeltük, ugye? Izrael pásztora. A pásztor az mindig a nyáj előtt ment. És a nyáj utána ment, és hogyha a pásztor lábnyomába lép a bárány, akkor nem vészhet, nem veszhet, akkor nem tévedhet el, akkor nem lehet baja, akkor megmenekülhet. Tudta József, hogy Isten kőszikla, stabilitás, erő, segítő, és ő ezt a harcot vívta folyamatosan fiatalságában, felnőtt emberként és idős korában is. 54 évvel élte túl az apját, és 80 évvel a nagy megpróbáltatás után halt meg. Tehát egy nagyon gazdag, tartalmas életet élt, és az a próba időszaka az, ami megmutatja számunkra, Istennek nem kellett több próbát neki megengedni, mert addigra teljesen kitisztította, és olyan alázatra vezette Józsefet, hogy József megértette azt, hogy Isten nélkül semmit sem tehet. Jákob hatalmasának a keze mindig az ő keze fölött volt. És ő átadta a hatalmat neki, a lábnyomában járt. Ez a győzelem titka, akkor is és most is. Ez a hit általi megigazulás. A 18. Zsoltárhoz, ha odalapozunk, akkor a nagy titkot megérthetjük talán egészen, hogy is mondjam, tőmondatokban és szinte melbevágóan kimondva, figyeljük meg a 18. Zsoltárban Dávid, aki ugyanezt a harcot vívta, aki ugyanúgy tudta, hogy hogyan lehet győzni, pontosan tudta. Figyeljük meg, azt mondja, sőt még talán azt is mondanám, hogy azt merte mondani, a 24. versben figyeljük meg, és tökéletes voltam előtte, őrizkedtem az én vétkemtől. Hát nem tudom, hogyha trátok, ugye mi mindig a tökéletességet keressük, és az melyikünk meri kimondani? Egyikünk se. Hát én aztán nem. De ő azt mondta, én tökéletes voltam. Húha. És aztán olvastam ezt a Zsoltárt, mondom, hát itt aztán már valami van, hogyha ilyet kimer mondani Dávid, és aztán kerestem tovább, hogy hol van itt a megoldás, és akkor meg is találtam. Figyeljük csak meg. 33. vers. Az Isten, aki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi utamat. Nem én magamtól vagyok tökéletes. Az Isten az, aki felövez a harcra. 40. vers. Mert te felövesztél engem erővel, a harcra alám görbezted az ellenem felkelőket. 35. vers. Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim meghajlítják az ércíjat. Ezáltal volt tökéletes, hogy Isten tökéletesítette, hogy Isten ereje munkálkodott benne, hogy nem ő maga volt, aki cselekedett, hanem döntött, választott, Isten pedig látva ezt a döntést, munkálta benne az akarást és a véghezvitelt. Ez a hitáltali megigazulás lényege. József ezt értette, Dávid ezt értette, és minden igazán hívőnek ezt meg kell érteni, mert különben ő fel fogja húzni a nyilat, és vissza fog vágni. Isten rájön a keserűség, vétkeztem. Elbuktam, ilyen vagyok, és elveszíti a reményt az ember. De ha mi ezt a példát követjük, amit József tett, akkor nyereség lehet az életünk. Folytatom tovább. Atyád Istenétől, aki segéljen, a mindenhatótól, aki megáldjon, az ég áldásaival onnan felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül, az emlők és anyamé áldásaival. Segélő Istennek ismerte meg Istent, mindenhatónak, aki megáldjon. És itt a nagy kérdés, mi az áldás? Mi az áldás? Ki áldhat és kit áldhat? És hogyan száll valakire az áldás? Ugye, ugye születésnapra vagy névnapra mondhatjuk, hogy Isten áldjon meg. De hát az, de Isten áldása kire száll? És az áldás ellentéte? Nem tudom, tudjuk mi az áldás ellentéte, ugye?
Átok.
Azt mondja a Példabeszédek könyve, ok nélkül való átok nem száll senkire. Mózes 3. könyvében azt is olvashatjuk. Nem fog varázslás Jákobon a sem jövendő mondás Izraelen. Átkozhatnak bennünket, meg szíthatnak, meg Sátán terveket készíthet ellenünk. De varázslás nem fog Jákobon sem jövendő mondás Izraelen. Aki Isten kezét ígéri, aki Isten segítségét megragadja, jobbját, akkor Isten segít neki. Ez törvény, hitáltal lehet a miénk ez, a kéz. Nekünk hitben meg kell ragadnunk, el kell fogadnunk, hogy szeretés József ezt megtette. Így áradhatott rá az áldás. Így lehet részese ma is egy ember Isten áldásának. Nem zavarba ejteni akarlak benneteket, csak hagyj idézek ebből a könyvből. Jézushoz vezető lépések, Krisztushoz vezető lépések az 55. oldaláról. Mivel áld meg bennünket Isten minden egyes alkalommal? Minden egyes alkalommal, amikor a bűneinket elé visszük, és kinyitjuk a szívünket, és befogadjuk őt. Minden egyes alkalommal. Elveszi bűneinket, és a saját igazságát ajándékozza nekünk. Ha átadjuk magunkat neki, elfogadva őt megváltónknak, akkor bármilyen bűnös volt is korábbi életünk, igaznak számítatunk ő érette. Krisztus jelleme kerül a mi jellemünk helyére, és elfogadtatunk Isten előtt úgy, mintha egyáltalán nem vétkeztünk volna. De még ennél is többet cselekszik értünk, Krisztus. Megváltoztatja szívünket, szívünkben lakozik hit által. Hát nem tudom, kire hogyhatnak ezek a sorok, de engem teljesen megdöbbentettek, mert valahogy nem így gondolkodtam én erről. Úgy gondoltam, hogy hát igen, most megbocsátott a Jóisten, de hát akkor most kérem, hogy segítsen továbbra is, és akkor kérem, hogy lakozzon bennem, és szeretném, hogyha támogatna engem, és és újra fohászkodom, hogy Uram, ne hagyj el engem, és mondom ezeket a szavakat, ugye, halljátok? Ezek mind a hitetlenség szavai. Ha elveszi bűneinket, igaznak számítatunk ő előtte. Nem vágyunk erre mi? Hát így van, hitáltal miénk ez az áldás. Krisztus jelleme kerül a mi jellemünk helyére. És elfogadhatunk Isten előtt úgy, mintha egyáltalán nem vétkeztünk volna. Nem tudom, hogyha valaki megbánt benneteket, és utána bocsánatot kér, nem éreztétek már azt, hogy olyan zavartság van az emberen, hogy olyan jó lenne még egy kicsit haragudni. Olyan bosszantó, hogy most bocsánatot kér, és hát még neheztelni kéne egy kicsit. Ez olyan érzés, ami olyan kívánatos számunkra. És Isten úgy bocsát meg nekünk, mintha egyáltalán nem vétkeztünk volna. És Krisztus jelleme az én jellemem helyén. Nem a természetemet változtatta meg, értsük jól? Tehát, hogyha én mondjuk türelmetlen voltam, akkor továbbra semmi. A türelmetlenség marad bennem, én bennem. De Krisztus jellemében nincs türelmetlenség. A Krisztus jelleme legyőzte az én türelmetlenségemet. De mi által lehet az enyém az áldás? Hitáltal. Elhiszem-e? Testvéreim, kimerjük-e azt mondani, Uram, köszönöm, hogy igaz vagyok előtted. Köszönöm, hogy Krisztus bennem él, és Krisztus jelleme az enyém. Nem tudom, kimertétek már ilyet mondani? Köszönöm, hogy úgy tekintesz rám, mintha egyáltalán nem vétkeztem volna. Ez hihetetlennek tűnik, de hitáltal a miénk lehet. Ennél is többet cselekszik, figyeljük meg, még tovább megy. Isten mindig bővölködő, többet ad, mint ami merülnénk remélni, vagy gondolni is. Megváltoztatja szívünket. Szívünkben lakozik hitáltal. Melyikünk meri kimondani azt, hogy Uram, köszönöm, hogy megváltoztattad a szívemet, a jellememet, hogy nem az én jellememmel kell harcolnom. Én nekem az íjam ott van, megfeszítve, de milyen jó, hogy nem nekem kell tartani, mert te a kezedet fölé emelted. Bennem élsz. A te erőd az én erőm, a te szereteted az én szeretetem, a te bölcsességed az én bölcsességem, a te jellemed az én jellemem. Valaki téved? Vagy a Biblia téved? Vagy ez a idézet téved? És hát a szövegkörnyezetet olvassátok el. És a hitről és az odaszánásról szóló fejezeteket. Ezek olyan hatalmas ígéretek, és olyan áldásokat akar nekünk Isten adni, hogy szinte zavarba ejt bennünket Ézsaiás könyve 40. fejezetétől százával, ezrével ontja az áldásokat, ígéreteket. Spurgeonnek ez a kis híres könyve, amit ajánlok figyelmetekbe az ígéret szerint. Elolvastam, és jó néhány embernek javasoltam, és nektek is, hogy olvassátok el, mert ez a könyv lenyűgöző hitet ébreszt. Ahogy meg tudja ragadni a hitáltal Isten ígéreteit, azok a miénk lehetnek, de csak hitáltal. József ezt megragadta. Ez az áldás. A miénk lehet. Egy feltétel van, őszinte bűnbánat. És hit. Az ég áldásaival onnan felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül, az emlők és anyamé áldásaival. Itt szeretném megemlíteni, hogy ezt az áldást Mózes még egyszer megismétli 5. könyve 33. fejezetében. Tehát aki szeretne ott más szempontokból is betekinteni az áldásba, ott megteheti, de felidézem. Áldott az Úrtól az ő földje az égnek kincseivel, a harmattal és az alant elterülő mélységes vizekkel, a napérlelte drága terméssel és a hold sarjasztotta drágaságokkal, és az őshegyek javaival, és az örök halmok drágaságaival, a földnek drágaságaival és bőségével, a csipkebokorban lakozónak jókedve, szálljon József fejére, az ő atyai fiai közül kiválasztottnak koponyájára. Azért idéztem fel, mert itt részletezi az ég áldásait, napérlelte drága terméssel. Ugye emlékszünk a napról, amit az előbb elmondtam? A klorofilnak a csodája az, hogy a fotoszintézis által a napenergiát kémiai energiává változtatja, ilyen hőfokon és ilyen hatásfokkal semmilyen vegyi üzem, semmilyen emberi produktum nem képes. Csak Isten. Minden ételben, minden dologban, ami bennünket körülvesz, a napenergia köszönt ránk. Minden dologunkban az életben Isten áldásából fakad. Hisszük-e, tudatosítjuk-e? A napérlelte drága terméssel, a napérlelte gyümölcs mennyivel másabb, mint az üvegházi növény, ugye, meg paradicsom. Teljesen más. Az alant elterülő mélységes vizekkel, harmattal, a hold sarjasztott a drágaságokkal. Hadd kérdezzem meg, hogy vajon mit jelenthet ez az ige? A hold sarjasztott a drágaságok. Nem tudom, mire gondoltok. Hát a hold mikor világít? Éjjel, éjjel pedig az emberek általában, van egy ige a Bibliában, hogy mit tesz Isten éjjel az ő hívő emberével? Szerelmesének az Úr álmában áld eleget. A növények is éjszaka nőnek, naponta napközben felveszik a táplálékot, az energiát, az ásványi anyagokat, a vizet, és éjszaka pedig áthasonlítják életté, testé, növekednek. Így van ez velünk is. Ingyen kegyelemből, Efezusi levél 2. fejezet. Ingyen kegyelemből, hogy senkinek érkedjék, nem cselekeltekből, mert Isten ajándéka ez. Mi a kegyelemért nem tehetünk semmit, az nem a mi részünk. Mi csak hitáltal megragadhatjuk, és Isten adja nekünk. Még a bűnbánatot sem tudjuk magunkban igazán felkelteni. Ezért mondja a Biblia, hogy imádkoznunk kell ahhoz a Zsoltár szavát, apostolok cselekedetét idézem, hogy adjon Izraelnek bűnbocsánatot. Hold sarjasztott a drágaságok, de vajon mit jelent az emlők és anyamé áldásai? Hát ugye tudjuk jól a kicsi gyermekek, amikor a megszületésük után, és hát már közben is, ugye anyamében is, ott az anyatestéből élnek. Ha megszületnek, akkor isszák a tejet, nekik ruhát az édesanyja, stb. A szülők körbeveszik meleggel. Mi lehet az emlők és anyami áldásai? Mi lehet az, hogy régi romok megépítője? Régi ösvények megújítója? Milyen irányba fordul nekünk mindig a tekintetünk, amikor keressük az ősi ízeket? Nabukodonozorhoz? Vagy a perzsa világhoz? Vagy Dávidhoz? A Biblia legelső lapjaihoz lapozunk mindig. Munka, pihenés, szombat. Gondolkodás, nevezd meg, műveld, tevékenykedj, cselekedj, őrizd, erkölcsi döntőképesség. Ugye, és sorolhatnám tovább. Táplálékul adtam neked. Nagyon sokszor elgondolkodom, hogy az életmód, amit ugye mi a 8 alapelv alapján tudjuk, hogy Istentől jövő ajándék, áldás, hogy olyan sokan ezt tehernek fogják fel. Valami, amitől elzár Isten, pedig ez áldás. Az ember azt is mondhatja keserenyés szavakkal, hogy köszönöm Uram, add másnak, nekem nem kell. De Isten áldást akar nekünk adni. Azt mondja, az emlők és anyamé áldásait vissza akar bennünket vezetni a tejhez, a hamisítatlan tiszta tejhez, hogy azon növekedjünk, mondja az apostol. Minden, ami az eredetihez való visszatérés szolgálja, legyen az életmód, ige, hit, munka, házasság, ott is, a házasság megalapítása, az férfi és a női kapcsolatnak az ügyének a rendezése, stb. Annyi minden ott van. Nyissuk meg a Biblia legelső lapját. Ezek az emlők és anyami áldásai, atyád áldásai meghaladják az őshegyek áldásait, az örök halmok kiességeit, szálljanak József fejére, a testvérek közül kiválaszthatnak koponyájára. Igen, ez az áldás, és ez az ige, amit most itt felidéztem, az ég és föld elmúlása után is érvényben marad. Meg fogja haladni. Az örök halmok kiességeit, a hegyeket, mert túlnő azon, mert Isten igéje megmarad. És ez az áldás majd még ott érlelődik tovább, gazdagodik, kiválasztottaknak, örök dicsőség, és itt van, testvérek közül kiválasztott. Erre azt mondhatnánk sokan, hát igen, szerencséje volt ennek a Józsefnek, hogy hát pont ő volt a 12 közül a kiválasztott. De hát mi és én? A testvéreim, nyissuk meg Bibliánkat az Efezusi Levél első fejezeténél. Vajon mi kiválasztottak vagyunk-e, vagy nem? Mi csak félretett emberek vagyunk, olyan maradék? Nem kivételezettek, hanem a Biblia szerint kiválasztottak. Áldott legyen, Efezusi Levél első fejezet, 3. és 4. verse, itt az áldás is különben, figyeljük meg. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. Az szerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, a szeretet által. És véreim, hogyan hat ránk ez az ige? Te és én kiválasztottak vagyunk. Nem csak József. Nem csak Józsefnek volt ilyen szerencséje. Te neked is, meg nekem is. Gyerekek, nektek is. Micsoda kiválasztottság. Én 30 éves koromban találkoztam először így Isten igével, mint ahogy ti most itt ültök és hallgatjátok. Addig én ezt nem hallottam, pedig annyira vágytam rá. Minden könyvet kutattam, kerestem, vallásokat, egyházakat látogattam, és nem találtam. Miért nem vezérelt engem Isten oda? Sokat gondolkodtam ezen. Nektek pedig itt ez a lehetőség. Ragadjátok meg. Áldások. Áldások. Kosara van itt előttetek. Merítsünk ebből. Kiválasztottak vagyunk. Éljünk ezzel a hatalmas nagy lehetőséggel. Sok-sok minden van még különben ebben az áldásban, de itt lezárom, mert tapasztalnunk és tudnunk kell azt, hogy Isten valami nagyon nagy bőséget akar nekünk adni. És a mi hozzáállásunktól függ, hogy gazdaggá tesz, vagy szegények maradunk. A záró ige, amit szeretnék felidézni, a Korintusi első levél, 15. fejezet, 57. verse. Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Győztesek lehetünk. Sőt, hitáltal győztesek is vagyunk. Isten minden bűnünket megbocsátja. Isten minden betegségünkre tud gyógyírt. Hitáltal a miénk lehet ez. Gazdaggá, áldottá akar tenni bennünket Isten, tőlünk függ, hogy élünk ezzel a lehetőséggel, vagy nem. József élete hatalmas példa, József példája óriási erő, mert meríthetünk belőle. És amikor fiatalok, hogy elnézlek benneteket, emlékszem, ennyi idős voltam én is, amikor annyit vajultam az élet tovább menetelén, hogy mi legyek, ki legyek, mit csináljak, hogy legyen. És emlékszem, hogy valami nagyon nagy bizalommal, amikor olvastam a Bibliát, mert nem adott meg, hogy így legyek Isten közelében, de az megadott, hogy a Biblia a kezemben volt, és az a hegyi beszédi mondat annyira mélyen hatott rám, hogy hagyjad az Úrra a te utadat, ne aggodalmaskodjál, és keresd először Isten országát és az ő igazságát, és ezek majd megadatnak néktek. És akkor ezt választottam, és ezt a választást Isten megáldotta, mert aztán elvezérelt magához közelebb, sok-sok kinövésemet, ugye mindenkinek az életében vannak ilyen 13 évek, meg ilyen mélységek sokszor, valamilyen formában. Nem biztos, hogy ennyi évben vagy, de valamilyen formában jelen vannak. De mi József példáját követhetjük, mert olyan töretlen győzelem van az ő életében. A nehézségekben nem keseredett el. Egy dolgot nagyon megtanult, nem véletlenül benne van az áldásban. Keserítették, lövöldözték, üldözték a nyilazók, titeket is keserítenek, a körülmények, a család, a gyerekek, a felnőttek, a házastárs, a munka, betegség, minden keserít, sátán áll és keresi, hogy hol tud belehatolni az életünkbe, hol tud bennünket tönkretenni, lövöldöz, üldöz és nyilaz. Józsefet is. Nem voltunk még börtönben. Nem voltunk rabszolgák sem. Ő volt. Ő tudja, hogy miről beszél. Jákob hatalmasának a keze megvédte, hogy ne lőjön vissza. Mereven maradt kézébe, feszülten keze karjai. Ez a győzelem a miénk lehet hitáltal. És én szívem mélyéből kívánom, hogy legyen is a miénk. Amen.